kívánok! Hallhatóak vagyunk, ugye? És talán láthatóak is. Itt a Semmelweis Orvos Történeti Múzeum tőszomszédságában az előbb bemosakodtunk, maszkba vagyunk, úgyhogy egy teljesen autentikus 2020-as covidiánus beszélgetést fogok folytatni Milbaher Róberttel. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Magvető Kiadón belül Milbaher Róbert könyveinek a szerkesztője lehetek, és imáron a harmadik Milbaher könyvet szerkeszthettem. Minden könyvnek megvan a maga története, ennek egy kicsit hosszabb, ugyanis ez a könyv eredetileg már a könyvhétre jelent volna meg júniusra. A szerző már egy éve készen is volt a kézirattal, így egy elég türelmes, várakozó idő után örülhetünk most végre ennek a könyvnek. De ha már ezzel az elcsépelt mondással kezdtem, hogy minden könyvnek megvan a maga története, te hogy látod irodalomtörténészként és íróként, hogy mennyire fontos egy-egy könyvnek a keretkezés története? Erre többféle választ is lehet adni, például kettőt.
Kettőt adhatok csak rá?
Nem, hármat is. Jó. Egynél többet.
Okay. Akkor legyen az A variáció. Hát nyilván egyáltalán nem fontos. Tehát nyilván a... jó napot kívánok, nem látok senkit. Így az arcomba világít valami, biztos ez is ilyen. Nem
tudom. Mint egy operáló teremben. Igen.
De azért ott vannak, ugye? Nagyjából. Oké, okay. Köszönöm. Akkor jó. Szóval egyáltalán nem fontos, mert most elolvassa valaki, és teljesen mindegy. Nyilván majd 400 év múlva az irodalomtörténészek kikutatják, hogy hogy volt. Ugye egy nagyon nehéz dolguk lesz, mert nem lesznek kéziratok, csak fájlok, ha lesznek még. De az én apokaliptikus vízióm szerint azok is meg fognak semmisülni. Nyilván ennek következtében meg fog szűnni ez a, egy szakma, például a filológia, mint olyan az eltűnik. Tehát ez az első válaszom.
Utólag le kéne írni a szerzőknek a kézkönyveket egy-egy füzetbe esetleg.
Hát igen, igen, vagy kimenteni, kinyomtatni és archiválni az összes variációt. Csak az a baj, hogy a variációk ugyan sok van a gépemen, meg sok időszakból származó fájlok vannak, de közben pedig az is van, ugye, hogy javít, fölülírjuk egy-egy fájlt. Tehát még azok is, azok se lesznek meg. Tehát tényleg vége van a filológiának, mint olyannak. Ebben az értelemben. A második válasz az az, hogy szerintem fontos, mert hát nyilván hozzátesz valamit, tehát másképp olvassuk nyilván, tehát egy csomó, hát hogy irodalomtörténészként mondjuk a Fanni hagyományait mindenki ismeri, amit könyvként olvas mindenki, úgyhogy Kármán József, Fanni hagyománya, ugye így van a középiskolai anyagban, miközben, hogyha megnézzük azt, hogy ez úgy jelent meg egy folyóiratban, hogy Fanni hagyományai, három folytatásban az Uránia című folyóiratban, akkor kiderül, hogy tök más az egész. Tehát egész egyszerűen az, hogy Fanni hagyományi, ez nem cím, hanem ugye az egy szerző, illetve a szövegeknek az állapotát, vagy a szöveg hagyatékot jelölő szó. Tehát a Fanninak a hagyatéka, és Kármán József neve föl sem merül az első megjelenés kapcsán. Egészen más olvasási stratégiákat követel meg, hogyha így olvassuk a szöveget, mint amúgy. Ilyen szempontból lehet jelentősége. Azt hiszem harmadikat nem tudok.
De nagyon jól megválaszoltad és demonstráltad is azt, hogy az írói működésedbe, az írói attitűdödbe is mennyire meghatározó az irodalom történészi, filológusi szemlélet, ami ezeknek a könyveknek egy egészen egyedi bájt kölcsönöz, hogy több felől is olvashatóak, és aki olvasta Robi előző két könyvét, a Szűz Mária jegyesét és a Léleknyavajákat, az itt is találkozhat egy-egy olyan témával, motivummal, mániával, majdnem ezt mondtam, ami Robinak fontos. Az első könyvből mindenképpen annak a falusi életvilág, a milliója visszatér ebbe a könyvbe, a nagyszerű Léleknyavajákból pedig azt hiszem a nyelvi, stilisztikai truvályoknak a gazdagsága van ebbe a könyvbe, és ami a két korábbi könyvet és ezt is összeköti, az, hogy mindig a narráció, a narratológia nagyon fontos, hogy egy történetnek az elbeszélése az igazából mindig több egy számban mondható, csak el egy folyamatos mozgásban van. Ennek a könyvnek belső kapcsolódása mennyire van számodra a Szűz Mária jegyeséhez, vagy ez egy attól azért távolabbi ügy, ami végül mégis visszakapcsolódott valahogy egy kicsit?
Hát... Hát kicsit restelem, hogy van benne egy ilyen szál azért, mert én nem szeretem, már mondtam neked telefonban is, hogy nagyon nem szeretem, amikor rám szárad valami. Tehát szeretek mindig valami újat csinálni, és kicsit olyan, mintha újra akarnám hasznosítani az első könyv óriási sikerét, világhírét, ugye? És ez nem így van, az nyilván.
Ezért egy nagyon komoly margódíjat kaptál
rá. Így van, tényleg, ha már itt vagyunk.
Ha már itt vagyunk, igaz. Igen, igen.
De nem újra.
Facebook
nem
a... pont tegnap előtt, hogy 4 éve kaptad meg a margódíjat.
Tényleg, de jó, de szép is volt ez. No de én szeretem ezeket elfelejteni. Valójában el is felejtem. Tehát, hogy igazából például az, hogy most végre megjelent ez a könyv, és tegnap előtt, vagy nem tudom, mikor kaptam készhez, akkor ez nekem azt jelenti, hogy vége van. Tehát, hogy onnantól kezdve nyilván érdekelnek a reakciók, meg a kritika, meg beszélgetünk róla, meg nem tudom, de nem foglalkoztat, és szeretem lezárni. És ahhoz képest pedig van egy szál, ami nyilván az első könyvnek egy folytatása, vagy egy történetének a folytatása, de megpróbáltam egy picit másképp alakítani, hogy ne öncélúan, tehát hogy azért az első könyvnek a falusi világnak mondjuk a narráció szolgálta a feelingének a kialakítását. Itt a narrációt szerintem megpróbáltam egy picit tompítani, és beilleszteni. Tehát egy kicsit inkább ilyen kontroll szerepet játszik ez a bizonyos harmadik falusi szál ebben a könyvben. Tehát nem akartam, hogy fókuszba kerüljön.
Inkább egy tükör. Bizonyosért,
hát igen, kontroll. Tehát az jó, vagy kontraszt. Tehát sokkal jobb, hogy kontraszt, mert az viszont továbbra is érdekel, hogy azokról a problémákról, amik például felvetődnek ennek a könyvnek a különböző szintjein, ezekről a problémákról mondjuk egy ilyen alsó regiszterbe, vagy népi regiszterbe, vagy nem tudom, hogy mondják ezt másképpen, hogy lehet beszélni. Hát pontosabban szerintem mindenki beszél róla, tehát mindenkit érdekel az, hogy mi az, hogy megváltás, megváltódás, szeretet, Isten élmény, stb. És ezek érdekelnek, hogy mondjuk egy ilyen teljesen népi szinten ezzel mit tud kezdeni a nyelv, az a kulturális közeg, stb. Ez a funkciója. És akkor kitaláltam volna egy másik világot, de ezt megfeleslegesnek tartottam, így aztán lett egy ilyen folytonosság.
Igen, és aki tényleg olvasta a Szűz Mária egyesét, az mint ilyen ismerősökkel fog találkozni, a fülhallgatós Lacikával, Kötőtűs Bandikával, Titivel, aki a legokosabb a faluban, mert olvassa az egyik újságot is néha. Tehát ezek nagyon jó visszatérő szereplők, de valóban ebbe a könyvben azt hiszem ez a tejföl, ahogy a színi kritikusok szokták mondani a kabinet alakításokra, és van egy sokkal mélyebb réteg, ami ennek az egész könyvnek a, ha tetszik, tétje, egy bibliai történetnek a több szintű újrabeszélése, újraalkotása is, és ha jól tudom, ez viszont régebb óta foglalkoztat téged, mint a Szűz Mária egyese.
Hát igen, tulajdonképpen a Pécset volt egy beszélgetés, amikor megsajnál még a könyv, és ott a jelenkor a főszerkesztő, az Ágoston Zoli kérdezte, hogy ez jelent meg, mert hogy náluk a következő regényemből fejezetek jelentek meg, és ő azt hitte, hogy ez a könyv az. És akkor kicsit csodálkozott, hogy ez nem az, és akkor rá is kérdeztek, hogy van ez.
Kizökkent az idő.
Igen, egy kicsit kizökkent. Egyszerűen tényleg úgy van, hogy ez egy ilyen nagyon régi ötlet. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez az életem, hát ugye volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy az ember az életében kettő dolgot tud kitalálni, és azt az ember elgondolja 30 éves koráig körülbelül. Szerintem ez egyik. És az azt jelenti, hogy nagyjából a 20-as éveimben jött ez az ötlet igazából, és aztán nyilván borítékoltam ilyen-olyan okoknál fogva. Egyrészt, mert nem gondoltam, hogy ebből bármit lehet csinálni, de aztán mégiscsak megírtam belőle egy részt. Ez az első, például van benne egy nagyon régi szövegréteg, ami az első olyan szövegem volt, amit visszadobott egy folyóirat. Pontosabban, hogy csak vissza se dobta, és ráadásul egy barátom volt a főszerkesztője a folyóiratnak, még csak vissza se dobta, hanem elsumákolta, hogy ne kelljen konfrontálódni, mert nyilvánvalóan nem tetszett neki, nem akarta leközölni, azóta ezt már megbeszéltük néhány üveg bor mellett. Igen. Tehát nem akarta leközölni, elsumákolta. Tehát, hogy annyira régi réteg van benne, mert hogy egyszerűen nem volt, például akkor, amikor ezt elküldtem, akkor hát korszerűtlennek tartotta, vagy nem tudom. Tehát, hogy akkor még inkább mondjuk ez a posztmodern szövegirodalom dívott, és minden, ami történetszerű, vagy ami ráadásul ilyen nagy kérdésekkel próbál valamilyen szinten szembesülni, az egyszerűen nyilván nem volt divat. Ennek következtében meg hát így nyilván dilettánsnak is látott. Azóta azt mondta, hogy rácsodálkozott arra, hogy olvassa ezeket, és már nem hallja benne az én hangomat, és ez milyen jó, és ez tök jól esett. De akkor meg hallotta, ezért visszadobta. Tehát, hogy ilyen archaikus rétegei vannak ennek a könyvnek. Maga a sztori az pedig tényleg ilyen 25 éves ötlet.
Dióhéjban légy szíves, meséld el ezt a sztorit, azt is, hogy te ezzel hogy találkoztál, ezzel a nagyon érdekes bibliai ókor történeti dilemmával, ha tetszik, és utána pedig azt is, hogy mi lett ennek, hogy épült ez be a könyvbe.
Jó, ugye írtam egy esszét, ami az Ésbe fog megjelenni erről, hogy hogyan történt ez a 90-es évek, hát kaotikus, ám de annál szabadabb egyetemi légkörébe, valahol a Tiszaparton, Szegeden. És annak az a lényege, hogy azt tapasztaltam, hogy a 90-es évek elején, akkor lettem egyetemista, rendszerváltással lettem egyetemista, hogy volt egy nagy boom, egy ilyen óriás minden szempontból, nem csak társadalmi politikai értelemben, hanem kulturálisan, irodalmi elméletileg, tehát minden szakmai értelemben. Ez persze ilyen káoszhoz vezetett, és utána viszont egy nagyon rövid időn belül visszarendeződés történt, mármint szellemi értelemben. Mindenki elkezdett keresni valami bizonyosságot, tehát hogy elég volt már az állandó kétkedésből, meg nem tudom, és ebből az lett, hogy például akivel együtt laktam, nagyon sokat beszélgettünk én bibliai történetekről, és akkor ott fölmerült rájöttem arra, hogy a Lukács evangéliumnak a bizonyos passzusai, azok nagyon furán veszik, tehát nagyon furcsák, tehát hogy miért szerepel ugyanaz a történet kétszer például, mármint a keresztelő Szent János és a Jézus történet, hogy kerül egy sztoriba ez a kettő? Nyilván tudom, hogy teológiai értelemben, hogy magyarázzuk ezt meg, de mégiscsak fura volt itt szövegszerűen, hogy olyan volt, mintha tényleg valamiféle ilyen elfedések lennének, mintha egy másik szövegrétegre ráépült volna mondjuk az, ami kanonikus szövegréteg. Nyilván erről semmit nem tudtam, tehát egyébként most se sokkal többet tudok, vagy nem tudok többet, de mindesetre elkezdett érdekelni, hogy itt valami van, és akkor nyilván itt jön olvastunk mindenfélét össze-vissza, például hogy a Foucault, és akkor hogy a hatalom és a kánon, az hogyan fedi el a valóságot egy másik valósággal, és így tovább. És hogy elkezdett érdekelni, hogy ezek a rétegek hogyan jelennek meg, de még nem volt internet, ugye? Hát a 90-es években,
Arhaikus világ volt valóban.
Annyira arhaikus világ volt, hogy a szegedi könyvtár egyik könyvtárosáról hír lett, hogy a család életét föladva éjszakánként bemarad a könyvtárba azért, hogy hozzáférjen bizonyos távoli adatbázisokhoz. Azt nem tudjuk, hogy milyenekhez. Biztosan az első adatbázisok azok pornográfok voltak, ez teljesen biztos. De ő az nyilván ilyen könyvtár, nem tudom, valami szöveghez. Tehát ez volt a legenda, hogy ez létezik, ez a jelenség egyáltalán. És akkor utána nagyon sokáig még, hát nálunk, mivel falunkra költöztünk, nagyon késő lett egyáltalán normális internet, csak ilyen betárcsázós internet volt, ezt emlékszik, nem tudom, emlékeznek erre, tök jó hangokat adott. Az a lényeg, hogy órákon keresztül kellett letölteni bármit. Viszont kinyílt a világ, mert kiderült, hogy tulajdonképpen ez a problémát nem én találtam ki. Tehát, hogy ez egy létező probléma, tudni, tényleg létezik egy ilyen vallási csoport, sőt, hát azóta már könnyen elérhetőek a szent könyvei, annak angolul le vannak folytva angolra. Ez máig létező vallási csoport, akik a keresztelő János tartják a messiásnak. Ez egyszer lombozott le, mert hogy hát úgy gondoltam, hogy tök jó, hogy kitaláltam valami titkosat, és még nem volt Da Vinci kód. A Foucault-inga már volt, nyilván, tehát azért a Foucault-inga volt az, ami inkább inspirált erre, hogy ez érdekes lehet, de lelombozott, mert nincs titok, ugye? Tehát, hogy ezzel nincs mit csinálni. És ráadásul utána nem sokkal hát jött a Da Vinci kód, ami tulajdonképpen letarolta az ezzel kapcsolatos összes illúziómat, mármint azzal kapcsolatban, hogy lehet kezdeni ezzel egy bármit, hát nyilván nem lehet, mert az...
Mert te is a buvárlataid során elkezdtél képek után menni, Giotto, Leonardo da Vinci képek, tehát egy rendes nyomozó munkát folytattál, amit abszolút. Egyébként ebbe a könyvbe is az Esperes, akit fej nélkül ismerünk meg az első alapjain, amikor még a feje a nyakán van, akkor szintén ennek a egész mitosznak, vagy nagyon nagy kérdésnek a nyomába ered, és őt elsősorban vallás fenomenológiailag érdekli, de téged történetileg is kifejezetten érdekel.
Igen, ugye? igen, persze. Tehát ez egy nagyon érdekes probléma, mondjuk elkezdtem nézegetni, hogy mondjuk a keresztelő János ábrázolások, mondjuk a reneszánsz festményeken hogyan változik, hogy lesz ugye a középkorban felnőttként ábrázolták általában, és hogy lesz a felnőttből a gyerek, és az a gyerek ez hogyan kerül bele a szent családba, és a szent családon belül hogy van megkülönböztetve, és valahol nincs megkülönböztetve, ugye a borító, ennek a könyvnek a borítója pont arról a Da Vinci képről van, ami ugye hát ismerjük, hogy két változata van, és szerintem azért van két változata, mert az első változatot, amit a Louvre-ban lehet látni, azon nem tudjuk eldönteni, hogy ki a Krisztus és ki a keresztelő János. Két kis mesztelen puttót látunk, És ráadásul ugye az kép szélén az angyal az így kimutat a kép másik oldalára, amiről aztán a másik variációból, ezt megrendelték a Da Vinci-tól, de nem fogadták el pont ezért, mert problematikus, és megfestette a másikat, amit ismerünk, ugye ez a Sziklás Madonna, ami meg a National Gallery-ben van, és ott meg kiderül, hogy hát pont az a Keresztelő János, aki a Máriának a keze alatt van, a köpenye alatt van, nem gondolná az ember, aki viszont középen ül, egy kis gyerek vagy játszik, az pedig maga Krisztus, és ez egy teljesen össze-vissza kavarodó. Na mondjuk ebből lehetett volna csinálni egy Da Vinci kódot újra, tehát de nyilván már nem lehet ebből Da Vinci kódot csinálni. Mondjuk a filmeseknek szívesen eladom egyébként, hogyha kell. Tehát...
Majd megkereshetnek téged a producerek itt Maszkba. Viszont egy nagyon izgalmas regényt sikerült ebből alkotni, amiben az egyik szint a, nevezük akkor alsó szintnek, vagy mai szintnek ez a falusi életvilág, ahol ennek az esperesnek a tanait egyik tanítványa, vagy hát egyetlen tanítványa próbálja továbbadni a falubelieknek, akik a maguk módján mindannyian vasárnapi hermeneuták, de a kocsmánál meg mindenhol a faluba igen aktívan folytatják ennek a folyamatos elemzését, analízisét. Van egy középső réteg, ha tetszik, ami ennek a dilemmának a történeti kibontása és az akkori leírata, és van egy harmadik, legarchaikusabb réteg, ami pedig egy apokrif evangélium, ha jól használom ezeket a fogalmakat. Az, hogy ez a hármas szerkezet legyen, az az írás elején megvolt már, vagy igazából egyik hozta a másikat?
Hát az az igazság, hogy a nem véletlen motto a szerénytelenül a Mesteres Margarita, mert én nagyon szerettem a Mesteres Margaritának ezeket a regiszter, illetve korbeli változásait. És akkor gondoltam, hogy kéne egy ilyet írni. Nyilván nem lehet még egyszer megírni a Mesteres Margaritát, pedig hát az kéne, mert szerintem más nem nagyon érdemes.
Egy tévésorozatot megelőlegzett a Bulgakov ezzel a technikával egyébként gyakorlatilag, hogy így ugrálunk folyamatosan.
Igen, és azt találtam ki, hogy olyan könyvet szeretnék írni, azt még nem tudtam, hogy mi lesz, de aminek ilyen szerkezete van. Tehát, hogy például csak ilyen egyszerű olvasói részt, hogy várom azt, hogy a másik szint jöjjön. Tehát, hogy a másik világ történet, mert mondjuk már ráuntam a túlarchaikus bibliai részre, akkor tök jó, hogy lesz egy sztoria. És aztán azt is megmondom, akkor jön a... Tehát, hogy ezt így azt szerettem, őszintén szólva, nem tudom, hogy sikerült ez, mert viszont az olvasók dolga, de mindesetre ez volt a terv, hogy egy ilyen több szinten ugráló, működő, és többfajta befogadást is igénylő, és igénybevevő szövegeket próbálják egymásra tükrözni, meg egymással összekötni a könyvben.
Van, amit lassabban olvas az ember, én azt éreztem, és van, amit meg fal az ember ebből a könyvből. Az írás során is volt ilyen több tempójúság? Már ebben a könyvben van, amit gyorsabban, meg lassabban olvasok, ahogyan éppen ráhangolódok az adott szövegre, így értettem a kérdést.
Hát igen, mert az egyik az ilyen anekdóta, tehát nyilván ez a falusi történeteknek azért ilyen direkt, az anekdotikus, ilyen elbeszélői hagyományhoz kapcsolódó technikája van, ezért talán az egyszerűbben olvasható, de ennek mondjuk az is lehet a problémája, hogy viszont nem gyanakszunk arra, hogy ez reagál valami motivikusan, vagy bárhogyan mondjuk az előző rétegekre. Azt nem tudom, hogy az írás, azon nem emlékszem. Tehát azt hiszem, hogy az volt... Hát igen, mert mondom, több etapba írtam, tehát hogy ezeket félre raktam. Annyira mindig korszerűtlennek gondoltam, tényleg, ezt azért mondtam, hogy visszadobták, mert tényleg azt gondoltam, és mondtam, akkor hagyjuk. Tehát, hogy nyilván hülyeség, hagyjuk. És akkor így eltettem, és akkor azon nem foglalkoztam sokáig. Csak aztán nem bírtam abba hagyni, vagy nem bírtam ott hagyni, mert azért ez tök érdekelt, vagy legalábbis engem érdekelt ez a történet, és ezért egyébként érdekes is, de hogy közben meg ilyen gyanakvó voltam vele, hogy mondom, amikor kitaláltam, akkor a szövegirodalom miatt túlságosan történetelvű lett. Most pedig az egyik beszélgetésben a Görföl Balázsról beszélgettünk Pécset, azt mondta, hogy írtam egy posztmodern regényt, ami megint csak korszerűtlen, ugye? Tehát a posztmodern az passé, tehát hogy most már a valóságelvű
újrealizmus,
érzékenység, nem tudom micsoda, ebben gram sincsen, tehát bizonyos értelemben megint csak egy ilyen anakronisztikus térbe találja magát ez a könyv, de most már muszáj volt rajta túl lenni, azért, hogy meg tudjam írni azt a következőt, amit viszont nyilván meg akarok csinálni. Tehát ezért nem tudom. Tehát szerintem a legkönnyebben talán egyébként épp az apokrif történet ment. Uh-huh. Azt hiszem. Tehát, hogy az volt így nagyjából készen legelőbb. Egyébként ezért 200 évvel ezelőtt simán megégettek volna, csak mondom, hogy most már nincs tétje, mert semminek nincs tétje, ha csak le nem darálja valaki, ugye?
De igen, hogy, igen.
Ezt már megbeszéltük. De hogy, 200 évvel ezelőtt ezért, vagy 300 évvel ezelőtt sima mágia. Tehát tényleg az, tehát ez egy eretnek, bizonyos értem eretnek szöveg. Egyébként, mivel én valahol ilyen itehagyott és kiugrott katolikus vagyok, azért bele is borzongtam a saját mérésségembe, ezt az el kell mondanom. Tehát, hogy volt egy ilyen, elmondom el mi a vége, de azért ott volt egy, még szerintem az utolsó korrektúrában is kiúztam egy mondatot.
Igen.
Ezt a részben neked köszönhetően, de igazad volt. De már nem bánom, mert azért az már túlzás lett volna. Tehát, hogy azért valamit már nem, tényleg.
Ott megérezted a mágiának azért a parasát, valljuk be őszintén.
Igen, igen. És pont tőled.
Igen, von Haus, igen. Igen. De igen.
Szóval van egy, de azt akarom mondani, valószínűleg azért, mert azért ez az apokrif evangélium egésze, az azért sokban merít nyilván Lukács evangéliumból, illetve pontosabban a szinoptikusoknak a különböző szövegeit próbáltam így játszani, de nyilván én írtam hozzá egy csomó mindent, meg direkt vannak benne olyan intertextuális játékok, hogy mégse égessenek meg, mert ugye, hogyha felfedezik, hogy mondjuk Arany János idézetek vannak az evangéliumban, akkor csak rájön valaki arra, hogy mégse feltétlenül igaz, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy...
Aki erre rájön, az lehet, hogy nem is akar eleve megégetni téged,
ja,
meg meg akar égetni, nem biztos, hogy rájön. De
jó, de erre tudok azért hivatkozni.
Tehát... Ez igaz, ez egy jó alibi lehet. De ha már ennél a középső...
A szentszék előtt, vagy hogy mondják ezt, a,
igen,
az inkvizíció előtt,
amikor... Ott még az Arany János, aki egyébként református volt, ha jól igen. Tudom, sokat fog érni neked. Az biztos. Jobb védőügyvédet ne is keres,
Pilinszki,
azt gondolom.
Pilinszki is van benne, tehát akkor Pilinszkivel is tudok.
Pilinszkivel már jobban lehet, és én még egy fontos nevet mondanék, az pedig Mészői, ugyanis a másik motto a Bulgakov mellett a Saulusból van, és azt gondolom nagyon sok, nem csak tematikus, hanem stilisztikai kapcsolódás is van a kettő között, és amikor azt a lassúságot említettem, azt arra is értem, hogy a regény egyik legszebb motívuma számomra az a fiziológiai realizmus volt, ahogyan valakinek a fél napját megírod azokban abban a térben, abban a bibliai térben, azok között, az eszközök között, azokkal a időjárási körülményekkel, mindenféle minimum apróságokkal, hogy ez a mészői kapcsolat, ez neked is fontos volt?
Igen, nyilván azért van a motto. Ugye ez
igaz.
De köszönöm a kérdést, János. A spontán kérdést. Ugye ez a nyilván az a mészői rész, ez a bizonyos történeti szintre vagy rétegre érvényes. A könyvnek van egy ilyen rétege, ami a korabeli Júdeában játszódik tulajdonképpen. Vagy legalábbis az van imitálva, hogy ott játszódik. És nyilván a Saulus az egy ilyen... Na most a mészőhöz való viszonylag nagyon érdekes, mert én nagyon sokat tanítok, mert nagyon szeretem a hatásiszony elméletet tanítani az egyetemen, órákon. Meg egy nagyon fontos probléma, tehát az, hogy tényleg így lebénítják az emberek, az írókat. Tehát nyilván nem lehetne írni, hiszen mindent megírtak már, ugye? Tehát hogy mer bárki tényleg, hogy merészelek könyvet írni, nem tudom én, Bulgakov után, és stb. Mészői után. És a Mészője volt egy ilyen, hogy annyira pontosnak érzékeltem mindig, és annyira tökéletesnek. Tehát két ilyen szerző van, akinek mondatai, magyar szerző, az egyik az a Krasznorkai volt, Sátántangó, amivel kapcsolatban azt érzékeltem, hogy ennél nem lehet tökéletesebb mondatokat írni, és akkor minek? A másik meg a Mésző, hogy ennél ökonomikusabban, ennél pontosabban, ennél lényegre látóbban, és ennél nem tudom, zárt, én nagyon szeretem az ilyen zárt struktúrákat, és a Mészőnél nagyon sok ilyen zár, nyilván pont a korabeli, hogy az allegóriázis, ez csak egy nagyon távoli módon kerüljön a szövegbe, nyilván belekerül, de közben meg zárt struktúrákat hozott létre, és ez nekem annyira lebénított, hogy én ezt tényleg nem bírtam se írni, meg még olvasni is nagyon. Tehát, hogy egyszerűen minek. És akkor valószínűleg ez motivált, hogy így hát fölülírni a Mészőt. Tehát ez túlzás.
Nekem az első mondata mindig a Saulusból az eszemült, hogy megsimogatni egy hangyát. Tehát ennek a tökéletes redukciója
szerintem
gyakorlatilag.
Ez kész van.
De most akkor olvasunk egy kis Milbaert így Mészői után szabadon.
Olvasok egy kis Mészőt.
Akkor a középső rétegből, és akkor a végén legyen majd egy kicsi az életvilágból.
Igen, azért innen, mert mindig ez nyílt ki, amikor otthon szagolgattam, meg simogattam a könyvet, mert azért ilyen van.
És igen, és maszk nélkül milyen jól lehet csinálni ezt otthon négy fal közt, ugye?
De csak négy fal közt, mert... Ez abból a részből van, ami az angyali üdvözlet tulajdonképpen a címe így egyes szám első, vagy tehát egyes számban. Aztán elsötétült előtte minden. A következő, ami szemébe ötlött, eliséve aggódó tekintete volt, ahogyan fölébe hajolva, nedves gyolcsal a homlokát törölgeti. Magas láza lehetett, az egész teste reszketett még most is, miközben nyoszolája csatakos volt az izzadságtól. Eliséva igyekezett folyamatosan szóval tartani, talán mert félt, hogy újra eszméletét veszti, és szavai valóban nyugtatólag hatottak rá, pedig eleinte nem is értette, miről beszél. Olyasmit mondhatott neki, miközben hideg vízzel megitatta, hogy napokig nem volt magánál, de most már minden rendben lesz. Annyit biztosan megértett, hogy nem kell tartani a semmitől. Azt mondja, vigyázz rá, és gondját viseli. Akármi is történt vele, nem hagyja magára. Ott találta a tűzhely mellett, összekuporodva, két karjával térdét átölelve, mezítelen talpán előre-hátra ringatózott, mint valami eszelős, miközben üveges tekintettel maga elé merett és ijesztő monotonitással ismételgetett jobbára értelmetlennek tűnő szavakat. Nyilvánvalóan nem ismerte meg Elisévát, pedig még a szemébe is nézett, de látszott, hogy semmibe réved a tekintete. Csak annyit tudott válaszolni a többször feltett kérdésre, hogy mégis mi történt vele, hogy legyen meg az ő akarata. Akkor Eliséva, aki maga is megrémült, Miriam állapotát látva, lefektette a kicsi lányt, vizes ruhával borogatta tűzforró homlokát, és őszintén szólva nem tudta, mit tévő legyen. Tanástalanul és összezavarodva nézett körül, árulkodó nyomok, és egyben magyarázat után kutatva. Az asztalon az érintetlen lepény és a telepohár víz arról tanúskodott, mintha csak távol létében valakit vendégül látott volna. De nem találta nyomát, senki betolakodónak. A felsöpört agyakpadlón, amely még akkor is nedves volt, mikor hazaért, nem vett észre idegen lábnyomokat. A lányon sem látszott semmi különös, ami gyanúra adott volna okot. Ruhája nem volt megszaggatva, haja rendetlenül kibomolva. A tűz ugyan kialudt, de a konyhában nem észlelte a dulakodásnak nyomát, mintha vagy nem is védekezett volna, vagy, és inkább ezt szerette volna hinni, mégsem esett rajta semmi erőszak. Mert mi másra is gondolhatott volna először. Ő is hallotta kiéhezett és minden emberségükből kivetkezett, szélnek keresztett veteránok kegyetlenségéről, akik nem néznek sem Isten, sem embert, ha vétel lány vagy asszony akad az útjukba. Bár itt, Ain Karimban még nem fordult elő soha egyetlen eset sem. Ez is hozzátartozik az igazsághoz. Mintha még ezek is elkerülték volna ezt az Isten háta mögötti helyet, nem remélve semmiféle prédát ebben a salétromos sivatagban. A szomszédok sem láttak arra kóborolni senkit, hiába kérdezgette őket, bár arra vigyázott, hogy Miriam állapotáról ne áruljon el a kelleténél többet. Nem volt szüksége sem alaptalan találgatásokra, sem légből kapott szóbeszédekre, vagy éppen rosszindulatú pletykákra. Aztán, miután aprólékos gonddal és a tőle telhető legnagyobb anyai gyöngétséggel átvizsgálta a kicsi lány tűzforró testét, némileg megnyugodott, hogy érintetlennek találta Szűzi szemérmét, ugyanakkor ettől még inkább összezavarodott, végképp nem értve semmit a történtekből.
Köszönöm szépen, ahogy felolvastál a lázról, elkezdtem magamat is lázasnak érezni rögtön, az ember átveszi ezeket a fiziológiai jeleket. Ugye tudjuk, hogy Arany úgy írt Nápolyról, hogy nem volt Nápolyban, Spiró a fogságírás, akkor még nem járt a Szentföldön. Te mennyire néztél után ezeknek a tereknek? Mert a tereket, ezt a sivatagos világot nagyon autentikusan írod meg.
Nem jártam a Szentföldön.
Igen, de például a betárcsázós óta már remélem...
Betárcsázós óta már, igen, hát Google Earth, és végig lehet sétálni Ain Karim, ugye ez az a kisváros, ahonnan származik, ahol élt az Akariás meg az Erzsébet, ugye az Eliséva, ahonnan származik a keresztelő, végig lehet sétálni az összes utcán.
És ezt te megtetted így online akkor?
Persze, nyilván. Sajnos nem élőben, de...
Igen. Ha már nem, majd a filmjogokból el lehet utazni.
Igen, igen. Tehát ha majd kész lesz a kalandfilm. Egyébként eredetileg még azt is el kell, hogy áruljam, eredetileg elkezdtem írni ezelőtt 10-1 néhány éve ebből a témából egy ilyen bestsellernek szánt, lektűrnek szánt történelmi kalandregényt, csak utána jött a Da Vinci kód is.
Hát ez a hatásiszonynak egy másik fajtája, azt hiszem a Dan Brown, a Bulgakov és a Mészői mellé máshogy kerül. Ha már a neveket említed, az is nagyon erős markáns jel, hogy mikor, hogyan neveznek egy-egy szereplőt, és ebből a szempontból tényleg az Ószövetség és az Újszövetség peremén vagyunk gyakorlatilag, és ennek szerintem nagyon komoly nyelvi és nyilván teológiai következményei is vannak a szövegben. Ez nem volt igazi kérdés, de...
Hát igen, nyilván tehát azért választottam ezeket a neveket, amik inkább az ószövetségi héber neveknek nyilván ilyen imitációja inkább, mert nagyon sok változatot lehet találni ezekről a nevekről, pont azért, hogy egy picit elidegenítsem a megszokott, ez egy nagyon jól ismert keresztény történet. Mindannyian ismerjük, ugye? Tehát a keresztény, ezeket mind ismerjük, de ugye az a tét, hogy egy picit hogy lehet másképp rálátni. Tehát éppen ez az érdekes, most a minden kalandregény és minden gics nélkül, tényleg az az érdekes, hogy képesek vagyunk-e rálátni egy nagyon ismert történetre, akkor, hogyha arra fölkínál maga a szöveg, tehát mondjuk itt a Lukács evangélium, fölkínál egy másik nézőpontot. A másik nézőpont az tényleg az, hogy milyen a másik megváltás történet. Mondtam, hogy valóban van ilyen szekta, amit úgy hívnak, hogy mandeánusok. Van nekik hollapjuk, lehet hozzájuk csatlakozni, akik máig ezt hiszik. Állítok, ez a legősibb ilyen gnosztikus közösség különben. A gnoszticizmusnak ott vannak a gyökerei, legalábbis bizonyos tanulmányok szerint. De nem is ez az érdekes, ez egy vallástörténeti tulajdonképpen háttér, hanem inkább sokkal érdekesebb az a borzongató viszony, hogy másképpen látunk rá. Tehát azt mondjuk, hogy Miriam, és nem az, hogy Mária, akkor nyilvánvalóan egy picit már is elcsúszik a kép, nem az az élességű kép kerül elénk, amit így megszoktunk, és akkor viszont egészen érdekes új perspektívák nyílnak. Tehát valójában ez érdekel, nyilván nem a teológiai. Az is érdekes, csak ahhoz nem is értek, nem is annyira fontos ebben az esetben.
Hát ez ugyanaz, egy kicsit az jutott eszem, hogy az elmúlt években több képalkotó technikával megpróbálták rekonstruálni a Jézus Krisztusnak, a názáreti Jézusnak az arcát, és hát nem az jött ki, mint amit az elmúlt évszázadok európai festői hozzátettek, ugyanúgy, ahogy a Márai szerint az Isten se egy tanárbácsi hosszú ősszakállal, nyilvánvalóan a Jézus se úgy nézett ki valószínűleg, és ebből a szempontból megint az idegenséget, az ismerősséget nagyon jól hozott be. Mielőtt megkérnélek, hogy az utolsó etapban olvas fel egy részletet a jelen szálból, még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ezt a címet is nehezen találtad meg, nagyon sok címverziónk is volt, és mindegyik nagyon tanulságos. Nekem a füzetben még a jelenések van fölírva például, de előtte is voltak más címek.
Voltak.
Aztán ez az angyali üdvözletek, ez végül elég erősen fejezi ki, azt hiszem, a többszörös összetettséget.
Szerintem én gondolkodtam, hogy miért találtam meg ennyire. Tehát vannak könyvek, amikor el se kezdtem írni, már tudom, mi lesz a címe. Mert így előre két szóltam talán, mit akarok csinálni, és a nagyjából tudom, vagy a következőnek tudom, hogy az lesz a cím, hogy keserű víz, mert szerintem az itt tök jó. Ennek meg egyszerűen nem akart meglenni a címe, ami semmi misztikus nincs, nem tudom miért nem, tehát vagy nem bírtam elengedni, vagy nem tudom miért. Tehát, és egyre, hát tudod, hát te jól tudod, hogy a nyakadra jártam kb. Két naponta, hogy akkor ez a végleges változat, ez volt a 8., vagy nem tudom, tehát most akkor ez a végleges változat. És valahogy...
Egy mozgásban volt a te viszonyod is,
hát valószínűleg. Igen, és valahogy, vagy nem is tudom, tényleg nem tudom pontosan megmondani, hogy miért alakult. Mint hogy a borító is nehezen alakult ki.
Igen, ez neked volt a koncept, vagy az ihletet azt te adtad, mondhatjuk ezzel a képpel.
Hát igen, de nem az én Judité.
Nem, Árva Judité tervezte a borítót. Igen.
De valójában az se volt. Az előző könyveimben tök jó, egyből láttam, hogy ez jó. Tehát amit a Pintér József tervezett, teljesen jó. Itt meg egyszerűen úgy éreztem, hogy még mindig nem jó. Biztos azért, mert olyan régóta szeretném, hogy ez így jól működjön, hogy nagyon pontos legyen, hogy nyilván semmi nem elég jó. Tehát, hogy, ugye? Tehát amíg végleges, akkor olyan, mintha befejeznénk, és nyilván nem merem befejezni, ahol valószínűleg nem akartam befejezni, hogy így véglegessé váljon a dolog, de közben muszáj volt, mert nyilván túl kell rajta lenni, tehát nem tudom.
Igen, de minden
esetben... De ez jó lett ez a cím,
igen,
nem?
És a cím is jó, a borító is, és érdemes a könyvet kézbe venni, és nem csak elolvasni a fület, hanem megnézni tényleg a kép kiterített voltát is. Egyébként Robi néhány példányt itt dedikált az előbb, úgyhogy azokat kint a Bookline standjánál meg is tudják vásárolni, ez volt a diszkrét termékelhelyezés. És akkor arra kérnélek, hogy végezetül akkor, illetve nem, akarsz a keserű vízről mondani két mondatot, vagy hagyjuk a legyünk babonások, és a következő könyvedről majd egy
újabb... Hát arról tudok mondani, ami már megvan, tehát mondjuk én, tehát az a tervem, azt láttam, hogy ilyen vékony könyveket írtam. És szeretnék egy vastag könyvet írni.
Tehát... Hallom a sóhajt a kiadói kollégák részéről, azt hiszem, hogy a maszkonát is.
Hát sajnálom, de mert úgy gondolom, hogy tehát a vastag könyv az mondjuk ilyen. Uh-huh. Nem? Tehát de. Szerintem olyan 15 év körül az már vastag, nem?
Igen.
Olyan 300. Tessék? Jó, hát jó, tudom, hogy lehet bármiből csinálni bármit, tehát azért ennyire tiszteljük fele, csak... De mégis úgy azt gondolom, hogy az egy ilyen vastag könyvet tervezem, az abból megjelent a jelenkor, mert most fog az ÉS-ben megjelenni majd egy az ÉS-hez, tehát ilyen rövidített fejezet. Annyi, hogy az tulajdonképpen ilyen család történet, ami kétszer játszódik, és általában az én nagyanyám van a középpontjában, de mondjuk senkit nem kell, hogy érdekeljen, hanem egy nő áll a középpontjában, aki mondjuk elég érdekes szenvedéstörténeten ment végig, pluszban már a másik irányból pedig egy szlavóniai falu történet, ami eltűnik a térképről gyakorlatilag, és akkor, hogy a kettőt megpróbálom így összehozni. És hát nem olvasóbarát, azt mondták. Tehát de
ezt... Elromlott a mikrofon, ezt nem is hallották, azt hiszem, hogy most mit mondott Milva Herold. Baráti ezt... olvasókra vár, ezt hallottam.
Baráti olvasókra, de nem olvasóbarát. Tehát, de mondjuk én ezt bevállalom, tehát, hogy szerintem az olvasóbarátság az hazugság. Tehát, hogy ezt ne higgyék el. Tehát, ha valami nagyon olvasóbarát, az akar valamit mindig az olvasóktól nyilván. És szerintem az nem jó. Tehát, hogy... Na mindegy.
Ezt a könyvet nagyon jó elolvasni, akkor is, hogy az embernek ki kell alakítani vele a viszonyát, de most akkor a végén legyünk felolvasó barátok, és akkor ebből az úgynevezett dekonstrukciós részből, vagy jelenkori részből olvasva, mert a középsőt nevezhetjük rekonstrukciónak, a legalsót meg imitációnak, akkor ezt a tetszik a...
Ja, még azt el akartam mondani, hogy ugye a magyar irodalomban van ilyen, mint ami ez...
És annyi, azért... Még van, abszolút jók vagyunk, direkt hamarabb hagytam.
Oké, az irodalom történészi, ezt egy professzorom azt mondta még Szegeden, hogy egy nagy íróról, hogy azért nem elég jó író, mert túl sokat tud. Tehát, hogy én nem tudok túl sokat szerencsére, de nem is vagyok jó író persze, de hogy ugye ez a túl sokat tudás az azt jelenti, hogy túl reflektált valaki, és ez nem feltétlenül jó, de ez esetben azért szerintem nem olyan rossz. Hogy a magyar irodalomban azért ilyen szövegek vannak, ami egyet biztos ismer mindenki, amin több szinten játszódik, tehát mondjuk a szakralitás szintjén és a teljes profanitás, sőt, ugye az alvilág, ugye ez a Csongor és Tünde. Tehát a Csongor és Tünde szerintem a magyar irodalom egyik legfontosabb műve, ugye ez nagy filozófiai vagy mítikus szöveg, csak hát ezt is lebutítva örököltük tovább persze, legalábbis az értelmezési hagyományát, amivel hát ismerjük, tehát a Balga, a Csongor, illetve eleve a világnak a három rétegűsége, és ugye arról beszél pont a Vörös Marti, hogy a Balga nélkül Csongor soha nem jut el oda, ahol el akar. És fordítva is így van. Ugye szerintem ez egy olyan egyszerűnek tűnő, de mégis bölcs belátás, ami azért persze nyilván minket, akik azért mégiscsak az elit szemléletmóddal vagyunk meg átkozva, akkor is, ha ismerjük a nem elitet, azért arra kéne, hogy figyelmeztessen, hogy egy kicsit egyoldalúan gondolkodunk a világról szerintem, és ez, amit most felolvasok részletet, ez azt, pont azt akarja így elmondani, hogy a nagyon lentről is pont ugyanolyan értékes és ugyanolyan fölkavaró történetek vagy önértelmezések és világértelmezések vannak, mint amit az elit szinten megszoktunk. És ez szolgálna az, hogy lenne egy ilyen profánabb, világibb, de mégiscsak egy ilyen, nem tudom befejezni mondatot.
De vallási muzikalitása van itt is mindennek gyakorlatilag, úgyhogy folytasd akkor, kérlek, zárásképpen.
Szóval keresték égen földön, de sehol se találták a bandikát. Pedig nem nagyon szokott az magától elkultúrogni sehova. Most aztán az anyja, Bözsi néni fölkiabált az egész falut, hogy jaj, Istenem, mi lesz a bandikájával, meg ha nem is tudja, mit tesz magával, ha valami éri az ő drága fiát. Szóval majdnem tisztára belezavarodott, hogy mi történt az ő kicsi fiával. A végén már ilyeneket mondott, hogy meglássák az emberek, kár tesz magába ő is, ha bármi is éri az ő drága fiacskáját. Így ajgatott a Bözsi néni, pedig a bandika akkor, azért akkoriban már bőven benne állhatott a korban, talán még 30 is elmúlhatott. Mentek is az emberek még éjjel és viharlámpával keresni szegényt egy szó nélkül. Senki nem panaszkodott vagy akadékoskodott, mert az az igazság, hogy igen, megszerette mindenki a bandikát a faluban. Nem csak azért, mert olyan szépen rá tudott mosolyogni bárkire, hogy aki meglátta, szinte jókedve kerekedett neki egyszerre, hanem mert egy kicsit mindig oda is bújt az emberekhez, ha úgy adódott, meg módja volt rá. Lett neki egy olyan szokása, hogy akivel az anyja megállt beszélgetni, azt megölelgette egy kicsikét a Bandika. Eleinte furcsálták is az emberek, hogy mégis mit csinál a Bandika, meg hirtelen el is húzódtak egy pillanatra tőle, mert azért ez a faluban nem nagyon volt szokás, hogy csak úgy megölelje az egyik a másikát. Pláne egy fogyatékostól nem várta ezt senki. Meg még az anyja Bözsinén is röstelte magát, főleg amikor a nőket ölelgette. Öreg asszony, fiatal lányt nem volt válogatós a Bandika, mert azt gondolta, hogy biztos megint rajta van a kangörcs a Bandikán. Mert azért elég sokszor rá szokott jönni, főleg úgy tavasszal, ez is hozzátartozik az igazsághoz. Pedig nem volt igaz a Bözsinének, mert a Bandika a férfiakat is megölelgette, sőt, még a cigányokat is. Szinte azt lehet mondani, hogy válogatás nélkül. Látszott, hogy nem egy személy válogató a Bandika. Rángatta is sokat az anyja, mert a végén már szinte nem lehetett végigmenni vele az utcán, annyira akart ölelgetni mindenkit. Eleinte kicsit szégyelte Bözsinéni, hogy mégis mit szólnak az emberek, hogy miket csinál a fogyatékos fia. Aztán az lett a legfurcsább, hogy az emberek utóbb már nem is nagyon húzódtak el, ha a Bandika megölelgette őket. Sőt, a végén kezdték szeretni, ha Bandika oda bújt hozzájuk, vagy legalább néhány szót mondott oda nekik. Na, ne gondoljon senki nagy szavakra, mert olyanokat azért nem tudott volna mondani a Bandika, mert azért mégiscsak hülye volt szegény, a szépen mosolygott is. Sőt, még érteni se értették mindig, amit mond, mert azért elég furcsa kiejtése volt neki. De valahogy akkor is jól esett nekik. Hiába is tagadták volna, pedig lehet, hogy csak azt akartam mondani, hogy milyen szép mondjuk a haja valakinek, vagy talán új a ruhája, csak ilyesmiket, csupa kedves dolgot. Volt, hogy még együtt is sírt velük a Bandika, úgy alakult, mert valahogy olyan volt, mintha mindig megérezte volna, ha bánata volt valakinek. Például, ha lebetegedett, vagy meghalt valaki, vagy csak esetleg megverte az a részeges ura. Ilyesmiket vett észre a Bandika, ilyen apróságokat, amik azért hiába is tagadnánk, valahogy jól esnek mégis az embernek, még ha nem is nagy dolgok ezek. A végén már azt beszélték róla az emberek, hogy olyan, mintha egy angyal veszett volna el a Bandikában. Azért inkább úgy mondták óvatosan, mintha csak félig veszett volna el benne egy angyal, aki aztán ott nőtt, hízott, szőrösödött meg, hát igaz, ami igaz, büdösödött együtt a Bandikával, mert igazság szerint elég jól megtermett férfi féle lett belőle, és hiába fürdette Bözsi néni hetente, meg ha a doktor úrhoz kellett vele menni, akkor pluszban is a kanszagot csak nem tudta lemosni róla. Etette is rendesen a Bözsi néni, nem is arról van szó, mert megvett neki mindent, ami szeme szája megkívánt, hogy azért, mert hülye szegény, ne lásson hiányt semmiben, annyira odáig volt a fiáért. Hát nem csoda, ha most itt jajong, meg ruháját tépi, hogy biztos a bűne miatt veri így az Isten, amit igazán nem is sikerült elkövetni, a legfeljebb csak úgy félig meddig. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük Robi ezt az új regényt, és várjuk a következő nagy regényt is.
A vastagot.
A vastagot, okay. így van, úgyhogy köszönjük szépen önöknek, hogy itt voltak, a Margónak, hogy itt lehettünk, minden jót.
És köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, Milbaher Robert.